Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Gyorsuló gazdasági növekedés, csökkenő költségvetési hiány, a kormány úgy számol, hogy folytatódnak a kedvező folyamatok. A kúria dönthet, mondta ki az Európai Bíróság, az a kérdés, hogy tisztességtelene az árfolyam rés a devizahiteleknél. Virágcsokrok és lufi erdők országszerte, elindultak a középiskolai ballagások, az érettségi hétfőn kezdődik. Jégverés, sárlavillan, villámcsapás, a legnagyobb károkat a délnyugati ország részben okozta a vihar. Gyorsuló gazdasági növekedéssel, növekvő fogyasztással és csökkenő költségvetési hiánnyal számol a kormány 2017-ig. Erről a nemzetgazdasági miniszter beszélt, amikor bemutatta az Európai Uniónak megküldendő konvergencia programot. Varga Mihály azt mondta, az elmúlt 4 év eredményei alapján úgy számolnak, hogy a gazdasági növekedés az időszak végére ismét meghaladhatja a 3%-ot, a hiány pedig jóval a 3%-os uniós elvárás alatt marad.
Ebben a csaknem 4 futballpályányi raktárban 15 ezer villamosipari terméket tárolnak. 18 országot látnak el innen 1500 itt dolgozó segítségével. A logisztika lehet a kormány elképzelése szerint a magyar gazdaság egyik húzó ágazata a következő években. Mellette az egészségipar, az élelmiszeripar és a turizmus lehet az, ami a járműgyártással együtt javíthatja a gazdaság teljesítményét. Így a GDP növekedés 2017-ben már a 3%-ot is meghaladhatja. A kormány várakozásai szerint a gazdaság azzal is erősödhet, hogy az emberek a jövőben nem csak megtakarítanak, hanem költenek is. Vagyis nő a belső fogyasztás, és ezzel együtt a GDP is. A szakminiszter szerint a konvergencia program is azt célozza, hogy emelkedő pályára álljon az ország.
Reményeink szerint ez a forgatókönyv 2014 és 2017 között egy olyan erősödő gazdaságot és mérséklődő adósság pályát jelent, amelynek a végén 2017-ben a magyar gazdaság lényegesen jobb állapotba kerül, és amely jobb állapotnak az előnyeit a lakosság részben a terhek csökkentésén, részben pedig a jövedelmek emelkedésén keresztül tapasztalhatja majd meg.
A Brüsszelben most postázott konvergencia program szerint az idénre tervezett 2,9%-os költségvetési hiány 2017-re 1,9%-ra esik vissza. Vagyis a jövőben sem kell attól tartanunk, hogy túlzott deficit eljárás alá vonják Magyarországot. Várhatóan az államadósság kezelő központ is évről évre jobb adatokat közölhet a magyar adósság alakulásáról, amely a konvergencia program szerint 2017-re a GDP 75,2%-ára apadhat. Az infláció is tartósan alacsony szinten maradhat. Idén például a kormány előrejelzése szerint a korábban várt 2,4 helyett csak 8,1% lesz. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint ezt leginkább a nyugdíjasok érzik meg.
A tartósan alacsony inflációs környezetből a nyugdíjasok kerülhetnek ki az egyik legnagyobb győztesként, hiszen a nyugdíjak vásárló ereje, vásárló értéke lényegesen nagyobb mértékben nőhet idén, mint ahogy arra korábban számítani lehetett.
Az Európai Bizottság a konvergencia programot is figyelembe véve értékeli majd Magyarország és a többi uniós tagállam gazdasági teljesítményét az ország jelentésekben.
Az elmúlt évtizedben az uniós csatlakozásunk óta az volt a jellemző, hogy a konvergencia programok számos kiigazítást tartalmaztak, mert Magyarország csak így tudta teljesíteni a brüsszeli feltételeket. Ezúttal nincsenek megszorítások, ezt Varga Mihály is hangsúlyozta. Most kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Szervusz, minek köszönhető ez?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Talán annak, ami a konvergencia program legfontosabb üzenete is lehet, és ez egyébként az elemzők is megerősítették, hogy a tavaly beindult gazdasági növekedés tartósá válhat a következő években. 2013 második fél évétől kezdődően indultak el pozitív folyamatok a magyar gazdaságban, hiszen javult az ipar, különösen a járműgyártás, az építőipar és a mezőgazdaság teljesítménye, és ennek eredményeként 1%-os gazdasági növekedés mértek éve szinten. Idén az eddigi adatok szerint már a lakossági fogyasztás is megerősödhet, így aztán a kormány a korábbi 2% helyett már 2,3%-os növekedéssel számol 2014-re, és ahogy az korábban a riportban is elhangzott, 2017-re azt prognosztizálják, hogy akár 3% fölé is mehet a GDP emelkedés mértéke. Ami fontos, hogy egészségesebb szerkezetben növekedhet a gazdaság, ez pedig azt jelenti, hogy egyre több ágazat járulhat hozzá a gazdaság teljesítményének javulásához. Ennek eredményeként újabb munkahelyek jöhetnek létre, várhatóan emelkedni fognak a bérek is, ami együtt jár a lakossági életszínvonal emelkedésével.
Szilágyi Béla, köszönjük! Az Együtt PM közleménye szerint a ma bemutatott program a kormány gazdaságpolitikai verességének nyílt beismerése. Az MSZP szerint a konvergencia programban nyoma sincs annak, hogy a kormány miként szeretné bővíteni a foglalkoztatást. Nincs szó Magyarország Európai Uniós támogatásainak felfüggesztéséről, Brüsszel csak újabb információkat kér a miniszterelnökségtől az átalakított irányítási és ellenőrzési rendszerről. Ez derül ki egy Európai Bizottsági levélből, amelyről az MNO.hu számolt be. A portál szerint a levélben a bizottság regionális fejlesztési főigazgatóságának illetékese, idézem, gyakorlatilag elnézést kért a félreértésekért. Jack Engvégen úgy fogalmazott, az általuk küldött levél nem figyelmeztető, megszakító, és nem is a felfüggesztésről előzetesen értesítő jellegű. Célja az, hogy további információkat szerezzenek az uniós pénzek elosztásának új magyar irányítási és ellenőrzési rendszeréről. A kúriának kell döntenie arról, hogy tisztességtelen volt-e a bankok részéről az árfolyamrés alkalmazása a devizahitel szerződésekben. Ezt állapította meg az Európai Bíróság. Azt is kimondta a testület, hogy ha a kúria tisztességtelen pontokat talál a szerződésekben, akkor dönthet arról, hogy mivel helyettesíti ezeket.
Csak nem napra pontosan 2 évvel ezelőtt mondta ki másodfokon a bíróság, hogy az OTP bank tisztességtelenül járt el Kásler Árpáddal szemben. A devizaadós az árfolyamrés alkalmazása miatt indított pert, mert szerinte az OTP a hitelfolyósításakor és a törlesztéskor is olyan devizárfolyamon számolt, hogy azzal mindig az adós járt rosszul. Az ítélet ellen a bank a kúriához fordult. A legfelsőbb bírói intézmény azonban nem hozott döntést, hanem tavaly januárban az Európai Bíróságtól kért iránymutatást. Az Európai Bíróság mostani ítélete lényegében feljogosítja a kúriát, hogy itthon vizsgálja meg és döntsön arról, hogy az árfolyamrés alkalmazása tisztességtelene a bankok részéről. És a kúriának kell eldöntenie, hogy világos és érthető volt-e a szerződés, amit az adósok aláírtak. A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász szerint az is fontos, hogy egy átlagosan tájékozott ügyfél valóban meg is értette, hogy mit írt alá.
A tájékoztatásnak nem csak nyelvileg, nyelvtanilag kell helyesnek lennie, hanem az árfolyam átváltás mechanizmusának, a jogoknak és a kötelezettségeknek pontos lajstromát be kell mutatnia.
Az Európai Bíróság azt is kimondta, hogy ha a kúria tisztességtelennek találja a devizaszerződéseket, akkor a magyar bíróságok határozhatják meg, hogy a tisztességtelen pontokat mivel helyettesítik. A Bankszövetség egyelőre annyit közölt, hogy az Európai Bíróság igen összetett határozatot adott ki, amelynek pontos értelmezésén szakértőik még dolgoznak. A Portfolio.hu gazdasági szakportál elemzése szerint, idézem, nem lélegezhetnek fel a bankok, mert számukra a vártnál rosszabb ítélet született. A Híradó által megkérdezett hitelszakértő is arról beszélt, hogy a devizaadósok számára kedvező ítélet született.
Ugyan a magyar bíróságok hatáskörébe utal az Európai Bíróság, de az általa hozott határozatban az indoklás, illetve az utalások egyértelműsítik, hogy az árfolyamrés alkalmazása az nem volt ellenszolgáltatáshoz kötött díj.
A kúria azt ígérte, várhatóan még a nyári ítélkezési szünet előtt dönt a konkrét, vagyis a Kásler házaspár OTP ellen indított perében. De általános a többi devizahiteles szerződés megítélésére érvényes jogegységi határozat az ítélkezési szünet után, vagyis csak ősszel várható.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Európai Bíróság határozatára reagálva azt mondta, a kormány mindenképpen megvárja a kúria döntését, és utána fog csak lépni a devizahitelesek ügyében.
A kúria jogegységi döntését a kormánynak ebben a kérdésben meg kell várnia. Ha ez a döntés megszületett az Európai Bíróság részéről, akkor valóban most már itt az idő, hogy a kúria ezt a döntését meghozza, és akkor erre majd ezt értékelve a kormány és a saját intézkedéseit elkészítse.
Átvették megbízólevelüket az országgyűlési választáson listás mandátumot nyert képviselők a parlamentben. A 93 mandátum közül a Fidesz-KDNP 37-et, a Baloldali Pártszövetség 28-at, a Jobbik 23-at, az LMP pedig 5-öt kapott. Ugyancsak megkapta megbízólevelét a 13 nemzetiségi szószóló is.
Orbán Viktor.
A Fidesz-KDNP lista vezetője, Orbán Viktor miniszterelnök vehette át elsőként országgyűlési képviselői megbízólevelét a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökétől az Országház kupola termében. A kormányfőt a Fidesz-KDNP, a Baloldali Pártszövetség, a Jobbik és az RMP képviselői követték. De nem mindegyik mandátumot nyert képviselő volt ott az átadáson. Nem ment el például Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon sem, ők később veszik át megbízó leveleiket. Az ünnepségen Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a képviselői megbízatás felelősséggel jár.
Az önök feladata és ezzel együtt felelőssége annyival nagyobb és eltérő a korábbi törvényhozókéhoz képest, hogy egy létszámában jelentősen csökkentett országgyűlés munkájában kell majd részt venniük. Önök alakíthatják majd ki ennek az új parlamentnek a szabályait és működési rendjét.
Átvette megbízólevelét a 13 nemzetiségi szószóló is. Ők, bár szavazati joggal nem rendelkeznek, a plenáris üléseken felszólalhatnak. A 106 egyéni körzetben nyert képviselő pedig a választókerületi választási bizottságok elnökeitől kapja meg a megbízólevelét legkésőbb május 6-áig az országgyűlés alakuló üléséig. A 199 tagú országgyűlésben a Fidesz-KDNP-nek 133, a baloldali összefogás pártjainak 38, a Jobbiknak 23, az LMP-nek pedig 5 képviselője lesz. Őket egészíti ki a 13 nemzetiségi szószóló. A Nemzeti Választási Bizottság közben megállapította, hogy a választási eredmények alapján a pártok mekkora költségvetési támogatást kaphatnak a következő években. A keretből az országgyűlési választáson 1%-nál nagyobb támogatást szerzett pártok részesülnek. A bizottság emellett jóvá hagyta a május 25-i európai parlamenti választás szavazólapjainak mintáit is. A pártok sorrendje ezeken a következő lesz: Magyar Szocialista Párt, Seres Mária szövetségesei, Fidesz-KDNP, a Haza nem eladó mozgalom párt, Jobbik, Lehet más a politika, Együtt PM és Demokratikus koalíció.
Traian Băsescu román elnök is gratulált Orbán Viktornak pártja választási győzelméhez, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője. A román államfő levelében sok sikert kívánt a magyar miniszterelnöknek új mandátum a célkitűzéseinek megvalósításához. Megalakult az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja, amelynek vezetője ismét Mesterházy Attila lett. A pártelnök bejelentette, Tóbiás József, Lukács Zoltán, Harangozó Tamás és Tóth Bertalan lesz a 4 frakció vezetőhelyettes. Mindannyian egy-egy területért felelnek majd. Így a gazdaságért, a társadalompolitikáért, a biztonságpolitikáért, illetve a külpolitikáért. A szocialisták Hiller Istvánt jelölik az országgyűlés szocialista alelnökének. Mesterházy Attila a frakcióról szólva azt mondta, kritikus, de alternatívákat is felmutató ellenzéki szerepre készülnek.
Konstruktív ellenzéki szerepre is készülünk, tehát ott, ahol erre lehetőséget látunk a szakmai érvek, vagy éppen az értékrendünk azonossága alapján, természetesen hajlandóak vagyunk arra, hogy támogassuk a kormányzati álláspontot.
Az LMP szerint a május 1-én életbe lépő földforgalmi törvény bebetonozza Magyarországon a nagybirtokrendszert. Sallai Robert Benedek, a párt megválasztott képviselője ezt azzal indokolta, hogy a területek társtulajdonosai és a szomszédos földek birtokosai elővásárlási jogot élveznek. Az LMP ezért úgy módosítaná a jogszabályt, hogy az elővásárlásnál a kisbirtokosok legyenek előnyben.
Legyen elővásárlási jog, akinek nincs 50 hektárja, aki főállásban akar gazdálkodni, aki esetleg bioélelmiszert akar termelni, hogy a munkahelyteremtés és az egészséges élelmiszerellátás legyen a termőföld legfontosabb indikátora, és ne pedig a nagy tulajdon.
A Fidesz az új földtörvénnyel teljes mértékben megvédte a magyar termőföldet, mondta Font Sándor, a párt agrárpolitikusa, és Erdős Norbert, a párt európai parlamenti képviselőjelöltje. Font Sándor hangsúlyozta, a külföldiek május 1-ével lejáró földvásárlási moratóriuma után is csak a helyben lakó magyar gazdálkodók és a családi gazdaságok juthatnak termőföldhöz. A politikus hozzátette, a magyar termőföld védelmét a büntető törvénykönyv módosítása is segíti.
Akik illegális módon a törvény ellenében szeretnének mégis termőföld tulajdonhoz jutni, ott 1-5 évig terhelt büntetés is kiszabható az ilyen szándékot elkövetőkre, és még azokra is, akik fedezik ezt az ügyletet.
Minden európai parlamenti listavezetővel vitázni szeretne a Jobbik a május 25-i választás előtt, jelentette ki a párt európai parlamenti listavezetője. Morvai Krisztina azt mondta, alapkérdés, hogy a választáson indulók a nemzetek Európájában vagy Európai Egyesült Államokban gondolkodnak. Hozzátette, emellett pártja programját is ütköztetni a résztvevőkkel.
Üljenek le, vitatkozzanak, mutassák be a programjukat, nagyon-nagyon várom, hogy nekik milyen programjuk van, ütköztessük az álláspontjainkat, mondjuk el a munkavállalóknak, hogy velük mi lesz az Európai Unió keretei között az elkövetkező időszakban.
Gyurcsány Ferenc szerint a magyar és az európai szuverenitás nem áll szemben egymással. A Demokratikus Koalíció elnöke erről a párt által szervezett konferencián beszélt. Úgy fogalmazott, Magyarország az uniós csatlakozáskor nem lemondott szuverenitásáról, hanem úgy döntött, hogy annak egy részét közösségben gyakorolja. A volt kormányfő hangsúlyozta, a DK Európai Egyesült Államokat, föderatív Európát szeretne, ahol Magyarország nemzetállam lenne az európai államban.
Mindaz, amitől mi magyarnak gondoljuk magunkat, nyelvünk, kultúránk, sajátos szokásaink legalább, megtartásának fontos feltétele, hogy a magyar állam hosszú távon fennmaradjon. Nem kívánom a magyar államiság feloldódását az európai államiságban, de kívánom a kétszintű európai államiságot.
Több frontos belső harcot kellett vívniuk a baloldalon. Erről beszélt egy interjúban Kónya Péter, a Szolidaritás mozgalom elnöke. Utalt arra, hogy nézeteltérések vannak a Bajnai Gordon féle együttön belül, és a Népszabadság is arról ír, az EP választás után kiválhat a szolidaritás. A mozgalom egykori tagja Árok Kornél a Híradónak azt mondta, a szolidaritást neoliberális erők irányítják a háttérből.
Több frontos harcot kellett vívnunk, és erről hát viszonylag keveset beszéltem eddig, és
nagyon most beszéljen, mi volt a
Nyilvánvaló, hogy egyfajta konkurenciát jelentettünk az akkori baloldali vagy ellenzéki pártoknak.
Több frontos belső harcról beszélt az ATV-ben Kónya Péter, Bajnai Gordon pártjának egyik alapítója. Azt mondta, a szolidaritás mozgalom konkurenciát jelentett a baloldalon, ezért már a kampány alatt is harcolniuk kellett.
Folyamatos belső háborúkat kellett vívnunk, és legkevésbé sem a Fidesszel kellett küzdenünk nagyon sokszor, hanem gyakorlatilag a baráti tűz ellen kellett védekeznünk.
Tavaly ősz óta vannak belső feszültségek, a Bajnai Gordon féle együttben, amelynek a Szolidaritás mozgalom az egyik alapító tagszervezete. Nézeteltéréshez vezetett például, amikor a Szolidaritás 2 éves születésnapján ledöntötték az Orbán Viktort ábrázoló Hungarocell szobrot. Bajnai Gordon ezt ízléstelennek tartotta, Kónya Péter viszont támogatta és megvédte az akciót. Ezután azt mondta, ők a párt radikálisabb része. És nézetkülönbség volt arról is, hogy az együtt szövetkezzen egy Gyurcsány Ferenc pártjával, a Demokratikus Koalícióval. Bajnai Gordon hónapokig ellenezte, Kónya Péter viszont támogatta Gyurcsány Ferenc bevételét az összefogásba. A Népszabadság most arról ír, az EP választások után dől el, hogy szétszakadnak-e, vagy továbbra is együtt politizálnak. A Szolidaritásban ugyanis sokan úgy gondolják, hiba volt a 1,5 éve frissen létrejövő Bajnai párthoz csatlakozni. A Népszabadság ugyanakkor úgy tudja, Gyurcsány Ferenc pártja a frakció nélkül maradt DK megkörnyékezte Kónyát, csatlakozzon.
A Szolidaritáson belül a legelején is volt egy liberális, neoliberális, igen erős vonal, amivel én nem tudtam azonosulni.
A Szolidaritást neoliberális erők irányítják a háttérből, ezt mondta a mozgalom egykori tagja. Árok Kornél nem sokkal a megalakulás után kilépett a Szolidaritásból, mert ahogy mondta, nem tetszett neki a liberális vonal.
Volt egy nevezük háttérországnak, akik arccal, névvel nem igazán jelentek meg a Szolidaritás élmezőnyében, viszont háttérben mindig ott voltak és próbálták a saját politikai nézeteiknek megfelelően a szolidaritást tolni abba az irányba.
Konkrétabb lehet, vagy nem lehet konkrétabb?
Nem hiszem, hogy konkrétabban kéne. Szerintem lényegtelen az, hogy kik voltak a politikai irány, az, ami fontos, hogy merre indult el ez az egész történet.
2012 őszén jött létre a Bajnai Gordon által vezetett Együtt. Három szervezet alapította, a Haza és Haladás, a Milla és a Szolidaritás. Az Együttön belül a Szolidaritásnak van elegendő aktivistája a párt működtetéséhez. Vagyis ha a Kónya Péter által vezetett Szolidaritás kilép a szövetségből, akkor Bajnai Gordon pártja elveszítheti legfontosabb tömegbázisát.
A Szolnok megyei Nagykörű példa lehet más települések számára, mert az itt élők megtalálták azt a környezet által nyújtott lehetőséget, amivel élni tudtak, mondta a köztársasági elnök a Tiszamenti községben. Áder János hangsúlyozta, a látogatásának egyik nem titkolt célja éppen az volt, hogy felhívja a figyelmet a helyi közösség teljesítményére.
Mert minden a cseresznyéről szól.
Cseresznye a település címerében, cseresznyefák az utcákon, és még a bölcsödét is cseresznyemagnak hívják. Nagykörű egy 1600 lelkes falu Jász-Nagykun Szolnok megyében, ahol tényleg minden a cseresznye körül forog.
Jó napot kívánok, kisztávozta Nagykörűbelmeket.
A Tiszaparti ékszerdoboz, vagy ahogyan a helyiek hívják, Magyarország cseresznyés kertje, a köztársasági elnök vidékjáró programjának szerdai állomása volt.
Már a 30-as években ez a falu komoly hírre tett szert, az itt termesztett gyümölcs, elsősorban a cseresznye komoly tekintét szerzett ennek a falunak, és örülök annak, hogy ez 90 után újra ez a hagyomány életre kelt.
A cseresznyéből lekvárt befőttet és pálinkát készítenek Nagykörűn, és a kulturális programok is a piros gyümölcsről szólnak.
Június elején általában, akkor tényleg megpezsül az élet, mindenki a fán van, mindenki szedi a cseresznyét.
De nem csak a gyümölcs termesztésről nevezetes Nagykörű.
Első helyet is nyertünk a joghurtjainkkal.
Varga György joghurtjának köszönheti a kecske és jutermékek versenyén szerzett arany minősítését, 10 éve foglalkozik tejtermékek készítésével.
A tej egy részét azt egy másik üzemnek értékesítjük, a többit azt feldolgozzuk, és ez általában itt az idegenforgalomnak, illetve a pesti fogyasztókhoz kerül el.
Nagykörű egyre népszerűbb az emberek körében, van olyan, aki Csángóföldről költözött a településre.
Én úgy érzem magamat, mintha itt születtem. Amúgy is itt érzettem magamat, mindig itt szerettem lenni, és most még jobban itt érzem.
Áder János látogatása végén elmondta, több olyan adottságú település is van Magyarországon, mint Nagykörű, de olyan kevés, ahol az emberek úgy tudnak élni a lehetőséggel, mint a Szolnok megyei községben.
Gesztusrendszerének történelmi tartalmát tekintve erkölcsi szempontból pontosnak és makulátlannak tartja a német megszállás áldozatainak emlékére állítandó budapesti szobrot Orbán Viktor. A kormányfő erről abban a levélben írt, amelyet Dávid Katalin Széchenyi díjas művészettörténésznek, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának címzett, reagálva a professzor emlékművel foglalkozó feljegyzésére. A miniszterelnök hangsúlyozta, a korabeli magyar vezetést felelősség terheli, ugyanakkor az 1944 márciusi német megszállás nélkül nem lett volna deportálás. Ártatlan áldozatok százezreinek emléket állítani nem csak helyes dolog, de erkölcsi természetű kötelesség is, tette hozzá Orbán Viktor. Orbán Viktor miniszterelnökkel, valamint Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszterrel és Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkárral találkoztak a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetői. A Mazsihisz közleménye szerint a beszélgetés őszinte hangnemben zajlott, áttekintették azokat a kérdéseket, amelyek feszültségeket okoznak a kormány és a magyar zsidó közösség között. Megállapodtak abban is, hogy a közeljövőben folytatják a megbeszéléseket. Sikeresnek értékelte a szűrés éjszakáját az egészségügyért felelős államtitkár. Szócska Miklós azt mondta, múlt pénteken több mint 10 000 vettek részt a programon. Aznap este elsősorban mammográfiai vizsgálatokat végeztek, amelyre olyan 45 és 65 év közötti nőket hívtak meg, akik veszélyeztetett koruk ellenére évek óta nem voltak vizsgálaton. Az államtitkár arról is beszélt, a szervezett szűrések tovább folytatódnak. Májusban Baranyában, júniusban Tolnában lesz hasonló rendezvény.
Megy tovább ez a stafét, ez nem egy egyszeri alkalom, hanem szervezett módon minden megyét be fog járni ez a tevékenység. Ebben az évben a legfontosabb cél az emlőszűrések legalább 10%-kal való emelésének.
Ukrajnában teljes harckészültségbe helyezték a hadsereget, miután az orosz barát szeparatisták egyre több településen veszik át az ellenőrzést az ország keleti felében. Kijev és Moszkva továbbra is egymást vádolja a feszültség szításával. Orosz lapértesülések szerint Vlagyimir Putyin elnök május 9-én a Krím-félszigeten ünnepli a II. Világháborút lezáró győzelem napját.
Barikádok füstölgő roncsait locsolják a tűzoltók a kelet-ukrajnai Szlovjanszkban. A szeparatisták azt állítják, hajnalban visszaverték egy kis létszámú ukrán katonai egység támadását, amellyel a város szélén felállított útakadályokat akarták megsemmisíteni. Szlovjanszkban van a kelet-ukrajnai oroszbarát fegyveresek egyik főbázisa. Most ebben a városban állt először a kamerák elé Igor Strelkov, aki a donyecki szeparatisták úgynevezett önvédelmi csapatainak parancsnoka, de mostanáig nem fedte fel kilétét. Az ukrán biztonsági szolgálat szerint a férfi valójában az orosz hírszerzés tisztje. A Krímben végzett munkámat látva kértek a bajtársaim arra, hogy jöjjek el ide és segítsek nekik Donyeckben és Luhanszkban is megvalósítani a krími forgatókönyvet, mondta Strelkov, aki cáfolta, hogy Oroszországtól kaptak volna fegyvereket. A szakadárok kedden Luhanszkban is újabb épületeket foglaltak el, így már a megyeházát, az ügyészséget és a televíziót is megszállva tartják. A fegyveresek megostromolták a belügyminisztérium helyi épületét is, ahol szemtanúk szerint lövések is eldördültek. Az akcióban több száz orosz barát tüntető is részt vett, akik betörték az épület ablakait és molotov koktélokkal támadták a rendőröket. Közben Olekszandr Turcsinov államfő elismerte, hogy Donyeck és Luhanszk megyében az ellenőrzés kicsúszott az ukrán hatóságok kezéből. A politikus továbbra is Moszkvát vádolja a feszültség szításával. Fennáll a valós veszélye annak, hogy Oroszország háborút kezd Ukrajna területén, ezért a hadseregünket teljes készültségbe helyeztük, jelentette be Turcsinov. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint viszont az Egyesült Államok és nyugati érdekek állnak az ukrajnai események hátterében. A politikus erről Minszkben beszélt, ahol a fehér orosz és a kazah államfővel tárgyalt. Az orosz elnök illegálisnak nevezte az országa elleni nyugati büntető intézkedéseket. Az orosz kormány már gondolkodott a válaszlépéseken, de szerintem erre egyelőre nincs szükség. Ám ha a szankciók folytatódnak, mi is meg fogjuk vizsgálni, kik és milyen módon működnek az orosz gazdaság kulcsfontosságú területein, beleértve az energetikai szektort, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Közben Moszkvában a május 9-i katonai parádé főpróbáit tartják. Oroszország ezen a napon a II. Világháborúban a németek fölött aratott győzelmét ünnepli. Orosz lapértesülések szerint Vlagyimir Putyin elnök Dmitri Medvegyev kormányfővel együtt idén a Krím-félszigetre utazik a győzelem napján. Az államfő először látogat el a területre azóta, hogy azt március végén Oroszországhoz csatolták.
16-ra emelkedett a szibériai lőszerraktárban történt robbanás sorozat halálos áldozatainak száma. Egyrészük katona volt, a többiek civil alkalmazottak. A balesetben 25-en megsérültek. A Bajkálon túli területen napok óta erdőtüzek tombolnak. A katonai raktárra is a környékbeli erdőkről terjedt át a tűz. Kedden mintegy 2000 lakost evakuáltak a közeli falvakból. A repeszdarabok miatt egy időre leállították a forgalmat a transzszibériai vasútvonalon is. A hosszú hétvége miatt már ma elballagtak a végzősök több középiskolában. A diákok nem lazíthatnak sokáig, mert hétfőn a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal elkezdődnek az írásbeli érettségik. Idén 118 ezeren érettségiznek majd.
Bolondballagók lepték el kora reggel Székesfehérvár belvárosát. A helyi középiskolák végzősei búcsúztak így a várostól. Salgó Tarjánban előbb megkapták a tarisznyákat a ballagók az alsóbb évesektől, majd hagyományosan énekelve járták körbe az iskolát.
Ez a 4 év, ez nagyon sokra tanított minket, tehát nem csak mint tanulás, hanem az életre is felkészített.
Zalaegerszegen alig látszottak ki a végzősök, a macis csokrok és az óriás lufik mögül.
Szomorú vagyok, mert vége a legkönnyebb éveimnek, de boldog is vagyok, mert jön a szünet.
És az Óbudai gimnáziumban is virágcsokrokkal, valamint lufikkal ballagtak el a tanulók. Végül a léggömbökben eresztették szélnek a gondtalan diákéveket.
Nagyon boldog vagyok, most már 6. éve járok ide, úgyhogy ez egyik legjobb dolog, ami történt, úgy érzem a gimnázium lezárásaképpen.
A Sós István borászati szakképző iskolából az egyik közeli borospincébe ballagtak át a végzősök. A hagyomány szerint kocintottak egymással, majd az elmúlt éveket idézték.
Itt megtanultuk a hazai borkultúra, a hazai bornak a szeretetét, a borkultúrának a szeretetét, és ez egy hatalmas élmény volt számomra ez a 4 év.
A diákokat egy-egy jó tanáccsal indította útnak az intézmény vezetője.
Mindig tanulniuk kell, mindig keresni kell azokat a kihívásokat, amelyek abba az irányba viszik el őket, hogy egy elégedett ember egy olyan embernek a bőrébe legyenek, aki megtalálja az életben a helyét.
Hétfőn ismét iskolapadba ülnek a diákok, magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődnek az írásbeli érettségig.
Még van 4 nap, úgyhogy megpróbálok még abban 4 napban mindent beleadni.
Összesen 1190 helyszínen zajlanak majd a vizsgák.
Érettségire a végzős osztályokat tekintve nappali és felnőtt oktatásban együttesen mintegy 83 ezeren vannak, akik érettségi bizonyítványt kívánnak szerezni. Jelentkeztek rendes érettségire.
Az érettségi írásbelik május 26-áig tartanak. Június 5-től az emelt, 16-tól pedig a középszintű szóbeli vizsgák következnek.
10 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott egy baracskai börtönőr, aki megbukott a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatán. Az MVS tárgyaló tisztje, aki egy rab hozzátartozójának adta ki magát, rávette a főtörzsőrmestert, hogy 50 000 forintért csempészen be egy tiltott tárgyat a börtönbe. A büntetés végrehajtás országos parancsnoka elítélte a történteket, és azt mondta, a szervezet mindent megtesz azért, hogy kiszűrje azokat, akik hajlamosak a korrupcióra.
A megbízhatósági vizsgálatról készült videófelvételen látszik, ahogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa kiszáll a fehér autóból, és találkozik a ráváró, civil ruhában lévő börtönőrrel. A tárgyalótiszt, aki egy rab hozzátartozójának adta ki magát, 5 perc alatt rávette a főtörzsőrmestert arra, hogy vigyen be egy tiltott tárgyat a börtönbe.
Oly módon kellett volna eljutatni a fogvatartottnak, hogy azt az intézet főépületében lévő ételkiosztó szekrény bal oldalára kellett volna elrejtenie. A tárgyalótiszt ezen kötelességszerű tevékenységért 50 000 forintot ajánlott fel.
A főtörzsőrmester elfogadta az ajánlatot és átvette az 50 000 forintot. Ekkor csapott le rá a védelmi szolgálat és a rendőrség. Másnap lemondott szolgálati viszonyáról, kevesebb mint 48 óra múlva pedig már az ítéletét hallgatta a katonai törvényszék előtt.
Nem a hivatali beszélgetés elfogadásának ünnepében, ezért 10 hónapi börtönbüntetésre és 1 évig
ítélik. A büntetés végrehajtás országos parancsnoka elítélte a történteket, és azt mondta, a szervezet mindent megtesz, hogy kiszűrje azokat, akik hajlamosak a korrupcióra.
Ez az eset nagyon sajnálatos, szerencsére ritkán fordul elő, de a legkövetkezetesebben föllépünk ellene.
A korrupciós teszten megbukott főtörzsőrmester, ha a jogerős ítélete is végrehajtandó börtönbüntetés lesz, a Tököli BV intézetben tölti majd le a büntetését. Itt egy külön körletet jelöltek ki a volt hivatásos állományú elítéltek számára.
Házakba csapott a villám, több utat pedig sár öntött el a tegnapi viharban Baranya megyében. Néhány helyen borsó nagyságú jég esett, és volt, ahol rövid idő alatt csaknem 5 centi csapadék hullott. Lovászheténynél a patak is megáradt. Pécset és környékén több helyen áramkimaradásokhoz riasztották a tűzoltókat. Ma is több helyen volt jégeső, és az előrejelzések szerint a következő napokban is lehetnek viharok.
Kozár Misnyben ezt a tetőtéri ablakot. A pécsi kertvárosban pedig az autókat verte el a borsó nagyságú jég. Sokan inkább a fák alá húzódtak, amíg elállt a vihar. Pécsváradon villám csapott az egyik hétvégi ház tetejébe, ami kigyulladt és teljesen leégett. A nagy eső miatt még árvízi védekezésben is részt kellett venniük a tűzoltóknak. A környéken néhány perc alatt mintegy 40-45 mm-nyi csapadék hullott.
A hirtelen jött csapadék miatt Lovászhetténél az egyik patak megduzzadt, emiatt települési szintű árvízi védekezésre is sor került.
A Tolna megyei Bonyhád Börzsönynél még szerda délelőtt is dolgoztak, mert a keddi felhőszakadás miatt nagy mennyiségű sár zúdult az úttestre. A Bonyhádot bátaszékkel összekötő szakaszt egy időre le is kellett zárni.
A forgalom le volt állítva, saját felelősségére, aki átment, az átment, de halás csizmákban nem tudtam eljönni, akkor sodrás volt.
Nem csak az ország délnyugati részén okozott gondot a vihar, Heves megyében faágakat tört le, és házakat rongált meg a jégeső.
Pincéket öntött el, meg ékszer volt.
Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad a változékony időjárás. Május 1-én több órás napsütés várható, de helyenként záporok, zivatarok is lehetnek. A hosszú hétvége második felében viszont várhatóan szombaton hideg front érkezik, amely sok csapadékot, erős szelet és lehűlést okoz.
Lovas zarándoklat indul holnap a svábhegyi Anna rétről a csíksomlyói búcsúba. A lovasok a 800 kilométert két csoportban teszik meg, hogy két zarándok útvonalat is bejárhassanak. A túra Erdélyben ér össze, Csíksomlyóra már együtt érkeznek. A túra célja, hogy pénzt gyűjtsenek a normafa mögötti Anna réten építendő kápolnára.
Csabi és Niké a lovas zarándoklat főszereplői. Már több ezer kilométer van mögöttük, hiszen már négyszer megjárták a csíksomlyói búcsút. A két ló és lovasaik a világ győzedelmes királynője nevet viselő zarándok úton indulnak el csütörtökön.
Hálózsák, nyeregtáskor, ebbe jön két katonai poncsó.
Összesen ennyit vihetnek a résztvevők a túrára. Heti hat napot mennek, aztán egyet pihennek, mert az idősebb lovaknak kell a szabad nap.
A legfontosabb, hogy itt úgy kialakítani ezt a részt, hogy járni tudjon a levegővel.
Csemesz Farkas a lovasok gazdája szerint a majdnem 1000 kilométeres túrán a legjobban az állatok egészségére kell ügyelni, hiszen ha lesérülnek, vége az arándoklatnak.
A ló épsége nagyon fontos. Lássuk, hogy mennyire fáradt, milyen terepen megyünk éppen, és akkor olyan jármódot választunk. Ha meg nagyon fáradt, akkor vezetni kell, mert ló nélkül ez nem folytatódik ez az út.
Hát kellett volna jutni. A következő híd az meg 30 kilométerre volt.
Szántó Zsolt a tavalyi zarándoklaton is részt vett. Ő a Mária úton jut el Csíksomlyóra. Ez kicsivel hosszabb, mint a másik, hiszen megkerülik Nyíregyházát is. A két csapat együtt indul, de legközelebb csak hetek múlva találkoznak.
Ez egy nehezítő körülmény lett, de úgy beszéltük meg, hogy legalább az indulásunk az legyen egyszerre, és akkor megpróbálunk Erdélybe valahol találkozni, mert az ő útvonaluk az az enyémmel találkozik, csak az enyém az hosszabb.
A lovas zarándoklatnak az egyik legfőbb célja, hogy pénzt gyűjtsenek a normafa mögötti Anna rétre tervezett kápolna építéséhez. A két lovas csapat június 8-án érkezik meg a csíksomlyói búcsúba.
Az Eurovízión dolgozó újságírók tippjei alapján Magyarország a legesélyesebb arra, hogy megnyerje az idei dalversenyt. Kállai Sanders András már Koppenhágába érkezése utáni első este teltházas klubkoncertet adott. A magyar énekes az első elődöntőben május 6-án utolsóként lép színpadra. A döntő május 10-én lesz.
Hétfő délután indult Koppenhágába az Eurovíziós Dalfesztivál magyar résztvevője. Kállai Sanders Andrást már megérkezésekor is nagy érdeklődéssel fogadták. A taxis, aki a szállodába vitte, állítólag azt mondta, szeretné, ha idén Magyarország nyerné meg a dalversenyt. Már az első este nagy sikerrel adott akusztikus minikoncertet a magyar énekes egy teljesen megtelt koppenhágai klubban. Másnap pedig már fel is léphetett az Eurovíziós Dalfesztivál színpadára. Az első próbán kiderült, hol lesznek a kamerák és milyen fényeket használnak majd a rendezők. A magyar stáb szerint lélegzettel állító látvány nyújt a verseny leendő helyszíne. Az első nemzetközi sajtótájékoztatón is óriási volt az érdeklődés. Kállai Sanders Andrást mindenki a Running című dalról kérdezte. A magyar előadó nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ott lehet Koppenhágában. Azon gondolkodtam, hogy bárcsak minden évben itt lehetnék az Eurovízión. Soha nem akarom, hogy vége legyen. Még mindig nem hiszem el, hogy tényleg én képviselhetem Magyarországot a dalfesztiválon, mondta az énekes. Kállai Sanders András jövő kedden lép színpadra az elődöntőben, a nap utolsó 16. versenyzőjeként. Aznap este énekel többek között Svédország, Oroszország, Azerbajdzsán, Ukrajna és Hollandia előadója is. Ha tovább jut, akkor május 10-én szombaton a döntőben is felcsendülhet a Running, a dal, amellyel az énekes a hazai válogatót is megnyerte. A koppenhágai sajtószobában egyébként, ahol az összes nemzet újságírója tippelhet arra, hogy kinyeri az idei Eurovíziós Dalfesztivált, jelenleg Magyarország áll az élen.
Most következnek a sporthírek, majd időjárás jelentés, utána a Szabadságtér 89 és Bábel Hesznával. Az este 10 óra 10 perckor kezdődik, téma a Kásler per és a konvergencia program. Rögtön utána várom Önöket híradóval, viszontlátásra!